hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. A Mrs. America című filmdrámával kezdjük a műsort. Egy olyan minisorozattal, amely egy amerikai családanyáról szól, aki a nők jogai ellen harcolt. 8 órától pedig, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először néhány hasznos információt hallhatnak arról, hová utazhatunk idén nyáron a vírushelyzet ellenére. Ezt követően itthon a Fertőhanság nemzet park mutatkozik be, illetve a Tihanyi belső tónál található Tihanyi Pináriuszhoz is ellátogatunk. 9:30-tól gasztronómiával foglalkozunk, egy mézes kalács készítőt ismerhetünk meg közelebbről, aki gyönyörű, ám sajnos nem ehető termékei sorába például a szájmaszkos mézes kalácsokat is beillesztette. 10 órától ezúttal is könyvben utazunk tovább, témánk az emberiség története, és ahogy azt a Bibliából kiolvashatjuk, aztán pedig 2 egymástól független, de a történelmi szereplők miatt mégis talán összetartozó könyv kerül terítékre, a Drága Mama Ferenc József levelei édesanyjához és a Konstantinos Krisztomanosz naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától. Érdekes olvasmány mindkettő. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a mai műsort egy nem mindennapi sorozattal, a Mrs. America című filmdrámával. A film egy olyan amerikai családanyáról szól, aki meglepő módon a nők jogai ellen harcolt. A főszereplő egy kiváló biztonságpolitikai szakember, aki csak azért, mert nő, nem foglalkozhat a szakterületével, hanem a republikánus férfi vezetés rákényszeríti a feminizmus elleni harcra, hogy miért, Péller András Somodi Evelin kollégánkkal beszélgetett a filmről.
Az alapkoncepció az, hogy az 1970-es évek Amerikájában nagyon megerősödtek a női jogokért küzdő csoportok, és itt az Equal Rights Amendment nevűre hallgató alkotmánymódosítást akarták átvinni a kongresszuson, ami hát egyenlő jogokat biztosított volna az amerikai nőknek, és a történet ott veszi fel a fonalat, hogy egy Phyllis Schlafly nevű republikánus illinoisi háziasszony és egyébként aktivista úgy dönt, hogy ringbe száll a nőknek jogait biztosító alkotmánymódosítás ellen, de ne is szaladjunk ennyire előre. Tehát Evelinszem, kezdjük azzal, hogy mint nő mit gondolsz erről a filmről, hiszen itt gyakorlatilag most arról van szó, hogy a két szemben álló feleket gyakorlatilag nők alkotják, akiknek teljesen más elképzelésük volt arról, hogy milyenek is azok a női jogok.
Igen, itt már is közbeszólnék rögtön a legelején, nem csak mint nő, hanem említetted, hogy kifejezetten nőjogi kérdéssel foglalkozik a film. Némi pontosítást tennék, ugyanis ez az alkotmány módosítás részleteiben, hogyha megnézzük, van férfiakat érintő része is. Szerintem ez fontos már rögtön a legelején leszögezni. Nem csak a nőket, de többek között az LMBTQ különböző társadalmi nemeket képviselő embereket is érintene ez a törvény, de ugyanakkor érinteni a férfiakat is olyan részben, hogy fizetett szülési szabadságot nekik is biztosítana a törvény, ami, ha jól tudjuk, még a mai napig nem lépett életbe. De akkor visszatérve, hogy nőként milyennek éreztem ezt a filmet, számomra nagyon érdekes volt, hogy olyan viszonylag függetlenül láttam bemutatni a két oldalt, a feministákat, illetve a republikánusokat, és ezt a általuk képviselt sasok csoportját, Phyllis Schlafly vezetésével, amit ugye Cate Blanchett játszott.
Arról van szó ugye, hogy Cate Blanchett karaktere, Phyllis Schlafly, ugye egy republikánus háziasszony, aki egyébként nem is feltétlenül volt teljesen elhivatott itt a nőmozgalmak mellett, vagy a nőmozgalmak ellen, hiszen a történetnek a legelején kiderül, hogy ő egyébként egy biztonságpolitikai szakértő, Harvardon szerzett diplomát, és neki igazából a szívügye az az amerikai háborúk, konkrétan az, hogy miért kell fenntartani a fegyverkezést, és miért kell fenntartani a közel- és távol-keleti háborúkat Amerikának, tekintve, hogy ugye még a 70-es évek Amerikájában ugye a kommunista vésztől még igen erősen tartottak a tengeren túlon, és itt pont az volt, hogy folyamatosan féltek attól, hogy a kommunisták, a Szovjetunió mit fog csinálni, mit nem fog csinálni, térnyerés, ugye a kubai rakétaválság mindenki számára egy nagy megrázkódtatás volt, aki a témában járatos volt. Tehát igazából Schlafly azt asszonynak itt pontosan az volt a problémája, hogy őt nem érdekelték a női jogok, ő teljesen jól el volt abban a közegben, amiben volt, viszont amit ő érdekelte és aminek a szakértője volt, abban a férfi társadalom, a férfi politikai vezető réteg nem akarta őt meghallgatni. Nem tudom, biztos emlékszel, még az első részekben volt az, amikor meghívták egy megbeszélésre az Illinois republikánusok, és megkérték a csak férfiakból álló tanácskozáson, hogy hát ugyan jegyzeteljen már, hiszen hát te nő biztos nekem a legszebb kézírása a szobában, és gyakorlatilag ki kellett mennie a Schlafly-nek a titkárnőhöz jegyzettömböt kérni, és már itt jött egy megrázkódtatás, hogy ugye a titkárnő pedig Miss Schlafly-nek szólította, nem Mrs.-nek, ami hát egy republikánus hadgyerekes családanyának igazi arculütés volt, tekintve, hogy nyilván arra gondolt, hogy hát nem feltétlenül a kompetenciái miatt ül bent abban a szobában a férfiakkal. Tehát ő is tudja a nők helyzetét itt a kora társadalmában, ő is érzi a saját bőrén, viszont ő pontosan az az ember, aki nem enged az elveiből, és ő szeretné a sajátját, tehát a biztonságpolitikai kérdéseket átvinni, viszont ezen a megbeszélésen rájön, mert mondják is neki, hogy sokkal hitelesebb tőle, amikor nem atombombákról és rakétákról beszél, hanem amikor arról, hogy a nők azok, hogy a nőknek miért nincsen szüksége az alkotmánymódosításra.
Igen, többször is egyébként ilyen kognitív diszonanciát látok Phyllisnek a viselkedésében. Egyrészt van ez a karakán republikánus nő, aki szépségkirálynő volt, hadgyermeket felnevelt, és ezt meg is jegyzi, hogy lényegében, mivel ő már felnevelt hadgyermeket, ő bármit megtehet, és emellé társul az, hogy ő biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági szakértő, és kifejezetten az USA, a Szovjetunió fegyverkezési versenyére specializálódott. Emiatt meghívják Washingtonra, ahol aztán a jegyzetelés lesz lényegében az egyetlen feladata, és ez szó nélkül tűri, bár ekkor a filmben ugye látunk néhány közelít az arcáról, amiben hát én próbáltam így beleképzelni, szerintem Cate Blanchett is egész jól átadta ezt, hogy akkor egy picit ő is, mintha így eltűnődött volna, hogy helyese ez így, de mégiscsak magára erőltette azt a mintát, azt a viselkedést mintát, amit korábban is, és később is követ a sorozat folyamán, miszerint ő egy családanya, aki egyébként a politikával foglalkozik. De ez az elmélet ugye több ponton is megdőlni látszik a sorozat folyamán. Például van az a rész, amikor emlékezteti a férjét, hogy őt is felvették volna a Harvard jogi egyetemre, és ekkor a férje mondja, hogy de akkoriban még nők nem járhattak az egyetemre, és gond nélkül visszavág neki, hogy de vele kivételt tettek volna. Tehát ez is egy olyan megnyilvánulás szerintem, ami egy kicsit ellentmond azzal, hogy ez a nőnek a konyhában a helye és hasonló típusú nézetek, amit ugye a Sasok csoportja Cate Blanchett vezetésével próbálnak elmélyíteni, és próbálnak ezzel a feminista csoport ellen szegülni.
Schlafly asszonynak többször is szembe kell néznie azzal a kérdéssel, ugye ő végig úgy kampányol, hogy nincs szüksége a nőknek ezekre az egyenlő jogokra, alkotmánybiztosította egyenlő jogokra, hiszen már most is megvannak a férfiakat és a nőket érintő egyenlő jogok, tehát ők többször azzal kampányolnak, hogy Isten nem véletlenül teremtette különbözőnek a nőt és a férfit, ezeknek a különbségeknek nem csak biológiailag kell lennie, hanem társadalminak is, és igen, sokszor belefut Schlafly abba, hogy a férfi társadalom őt is, mint feltörekvő, egyébként politikai ambíciókkal rendelkező nőt, mert egyébként szenátorválasztáson is indult kétszer, amit mind a kétszer elbukott. És volt is egy jelenet a sorozat elején, amikor ugye a férjét számon kéri, hogy hát akkor még támogattál, most miért nem támogatsz, és akkor kiderül, hogy hát azért, mert a férje biztos volt abban, hogy nem nyerhet. Mert
igen, az egészen pusztító rész volt a sorozatban.
És később is egyébként előfordul az, hogy a saját férje, aki amúgy támogatja, teszi helyre, ugye amikor például elmennek egy tévéműsorba közösen vitázni, és hát gyakorlatilag Brenda karaktere hát polig alázza őket a tévében, méghozzá az nagyon-nagyon kínos volt, és utána volt egy veszekedés, amint a férje az gyakorlatilag ő porba sújtva hagyta ott, hogy hát ne beszélj nekem vissza, asszony, én vagyok a főnök. Tehát Schlafly ezekkel szembesül, viszont mégsem képes ezt a magára erőltetett republikánus maskarát levetkőzni, mert ő tényleg hisz ebben, hogy ez a jó, még úgy is, hogy a saját bőrén tapasztalja meg, hogy nem. És még egy gondolatot el szeretnék hozzáfűzni, hogy állandóan azzal a kampányon, hogy megtehetik a nők, hogy otthon maradjanak, sőt, a nők szeretnek otthon maradni, és ő is, mint republikánus asszony.
Mármint azok a nők, akik nem ők, mert ő nyilvánvalóan pontosan, nem fog.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy folyamatosan azzal a kampányon, hogy ők a republikánus nők szeretnek otthon maradni, és ezt a fejhez is vágják többször, hogy hát jó, de hát nem úgy látom, mintha maga otthon lenne, és mondjuk sütni a kenyeret, és azt tegyük hozzá, hogy színesbőrű bejárónője van, aki süt, aki neveli a gyerekeket, viszi a háztartást és süti a kenyeret, tehát ő Schlafly könnyen beszél arról, hogy mit kellene otthon megcsinálni a nőknek, miközben ő nem csinálja meg, csak nagyjából kampányol mögötte.
Ez amúgy nagyon érdekes, mert néztem néhány YouTube videót, ahol Schlaflynek a gyerekei megszólalnak a sorozatnak a valóságábrázolásával kapcsolatban, és ugye többször előjön ez a figura, hogy éppen elindulna megnézni, hogy a gyerekei hogyan tanulnak, de már szólnak, és megy tovább, és mégsem megy oda. Ugye látjuk, hogy nem ő főz rájuk, tehát hogy lényegében csak egy ilyen kirakat családanyaként jelenik meg a sorozatban, miközben a valóságban szakácskönyve jelent meg. Láttam róla fotókat, hogy ő maga főzött a gyermekeinek. Talán a valóságban egy fokkal jobban megtestesítette ezt a republikánus család anyának a modell szerepét. És ez nagyon sokszor ilyen kisarkítva jelenik meg szerintem a sorozatban.
Igen, ráadásul pont azért, mert hogy azt látjuk egyébként, hogy Schlafly a környezetében lévő és egyébként a mozgalmába tartozó nőket mennyire elnyomja. Tehát pont ugyanúgy, hogy a férfi társadalom a nőket helyezi háttérbe, és használ fel gyakorlatilag eszközként. Ugyanúgy Schlafly is ezt teszi a nőkkel, amit nagyon jól reprezentál kettő ellentét, kettő a mozgalmában lévő nővel. Az első ilyen megütközés párton belül, amivel ugye nem mertek fellépni Schlafly ellen, viszont itt már kiütközött, amikor befogadtak egy olyan radikális csoport női csoport tagjait, akikről egyrészt köztudomású, hogy rasszisták, fajgyűlölők, és utána még az is felmerült, hogy különböző fajgyűlölő csoportok pénzelik őket, és hogy az egyik kampánytársa mondja is Schlaflynek, hogy hát szóljunk már nekik, hogy ez nem ide való, és nekünk nem, mi nem ezt akarjuk, és ugye ebből lesz egy vita is, amivel Schlafly ugye a másik fél mellé áll. Mert fél attól, hogy ezek a radikális nők elviszik a ő szavazatait, és ezért inkább behódol nekik. Később látunk egy másikat, amikor ugye a nagyon-nagyon szélsőséges keresztényeknek hódol be, úgymond csak, hogy megkapják a 15 ezer fős címlistájukat.
Igen, hát egészen szélsőséges karaktereket látunk a republikánus oldalon, de ott van például talán a másik irányba húzó Jill szerepe, aki meg pont, hogy a republikánus pártnak a tagja, és pártolta kezdetben a sasokat, majd sokkal inkább a feministák pártjára állt, és elkezdték érdekelni ezek a nőjogi ügyek.
Igen, Jill karaktere nagyon érdekes, mert ahogy mondta, tényleg ő is republikánus oldali, de mégis a feminizmus pártolója, és jó kapcsolatot ápol az egyébként Rose Byrne alakított a Gloria Stein és csapatával, akikről majd a műsor második felében értekezünk, most maradjunk egy kicsit itt a republikánus oldalon. Igen, tehát egyértelműen azt mondhatjuk, hogy Schlafly meghasonul önmagával, nem tudja, úgy küzd egy ügyért, amiben nem hisz, hogy tényleg minden kötelet elvág maga körül. És itt van az a másik pont, amikor ugye egy másik kampánytársáról kiderül, hogy veri a férje valószínűleg, és nagyon-nagyon rosszul bánik vele, és a környezetében
és ezt
lévő...
egy nagyon frappáns mondattal kerüli ki, hogy foglalkozni kelljen ezzel a problémával, nem tudom, emlékszel-e?
Amikor azt mondja, hogy ő meg kell tanulni kezelni a férjét.
Így van, így van.
Lehet, hogyha őt is verni a férje, ami nem hiszem, hogy megtörténne, hogy az ő házasságukat látjuk, akkor nem ezt gondolná, de igen, azt alá söpri azokat a problémákat, amikről a feminizmus szól, és olyan problémákat aggat rá a feminista mozgalomra, amikről egyébként szó sincsen. Hát igazából gyakorlatilag a sorozat egészében gyakorlatilag egyetlen egy kampány eleme van, amit hangoztat, az, hogy ő a feministát be akarják soroztatni a lányaikat. a hadseregbe.
Igen, nagyon érdekes érveket hoz fel egyébként hát a feminizmus ellen. Például ez az, hogy ha egyenlőség van, akkor majd a nőknek is katonának kell állniuk, vagy például az, hogy onnantól kezdve megszűnne a női és férfi WC, ami érdekes módon Trumpnak a 16-os kampányában is előjött mint elem, és egyébként őt a valós Shefley egyébként nagyon is támogatta, és könyvet is írt róla, meg több támogató írása megjelent Trumppal kapcsolatban, illetve még egy dolgot hozott fel Shefley, hogy a válás után nem járna többé gyerektartás, hogyha egyenlőség lenne, ami azért egészen érdekes.
Hát igen, meg ugye azt is, hogy a férfiaknak kellene otthon maradni a gyerekkel 50%-ban. Tehát olyan tényadatokat állít, amikről nem volt szó, tehát ő ki az egyenlőség szó hatalmas halmazából kiragad olyan elemeket, hogy a nőnek kell otthon maradni a gyerekkel, de hogyha ez megtörténne, akkor 50%-ban a férfiaknak kéne.
Igen, meg ezeket egyáltalán nem említi az Equal Rights Amendment, szóval így egészen meglepő, hogy pont ezeket az érveket hozza fel.
Olyan érveket hoz fel, amiket ő lát bele az egyenlőség szóba. Igen, nem akar konkrét tényeket, és ezt egyébként a férje egyszer meg is mondja neki, aki ügyvéd, hogy úgy kell vitázni, hogy tényeket mondasz. Nem mondhatsz olyat, amit nem tudsz tényekkel alátámasztani, és ebbe futnak bele abba az ominózus páros vitában, amikor Brenda ellen.
Akkor kitalál egy ügyet.
Igen, Brenda kihívja vitázni élőadásban Shefleyt, és Shefley hát nagyon fél Brendától, aki egy ügyvédnő, amiért féltékeny is rá, mert ugye Shefley attól félhető biztonságpolitikai szakértő, neki a nagy álma az, hogy jogász ügyvéd lehessen.
Igen, és ugye a fia helyett jelentkezik is időközben.
Az egyetemre, otthon meg is kapja érte a magáért, hogy hát, hogy 50 éves nő létére hogy képzeli. És hogy annyira fél ettől a vitától, ráadásul egy olyan embertől, akire felnéz bizonyos szempont, és akit irigyel, hogy kitalálják, hogy akkor vigyék a férjeiket is. És ugye Brenda pedig egy nagyon szabad szellemű házasságban él a férjével egyébként, bár gyerekük még nincsen. Egyébként én ott kicsit katasztrófára számítottam. Azt hittem, hogy a férje el fogja kottyantani, hogy egyébként a feleségének volt leszbikus kapcsolata, és hogy ebből fog majd Shefley politikai előnyt kovácsolni, amit nem húzott meg végül is a sorozat, hanem pontosan hagyta a Shefleyt lealázni itt. Akit erre kitalált egy ügyet, hogy egy bizonyos esetben a férfi kapta a három gyereket, és hát nem tudott róluk gondoskodni, mert egyenlőség van, és hát nyilván ez nem történt meg.
Igen, még visszatérve nem a vitára, de Shefleyek kritikájára a feministákkal kapcsolatban még eszembe jutott egy érdekes részlet, talán a második részben, vagy az első részben rögtön felverül az a kérdés, amikor bejön Gloria Steinem a képbe, és kérdezik a Phyllis Shefleyék, hogy neki amúgy miért nincsen férje. Mintha ez lenne egyébként a legfontosabb kérdése egy nővel, aki a nyilvánosságban szerepel, hogy van-e férje, és az miért nincs, na mindegy, és ekkor azt mondják, hogy azért, mert neki az a célja, hogy megszabaduljon a férfiaktól, és még erre rá tudnak kontrázni, mert akkor pedig rávágnak a többiek, hogy ők azt hitték, a házi munkától akarnak megszabadulni valójában.
Igen, tehát ennyit látnak a konzervatív nők, akik ellenzik a feminizmust, hogy hát igen, itt gyakorlatilag a feministák azok nem mások, mint lusta emberek. És ezt el is mondja egyébként Shefley egyszer egy férfi társaságban, hogy kérdezi tőle, miért is, hogy mit is gondol a feministákról, és akkor erre azt mondja, hogy hát azok a sikertelen nők, azok azzal próbálják a saját sikertelenségüket palástolni, hogy a férfiak elnyomnák őket, miközben csak lusták.
Igen, és érdekes, hogy ez ugye a 70-es években játszódik, illetve akkor történtek ezek a viták a való életben is, és hogy most 50 évvel később sem érezzük olyan távolinak ezeket a megnyilvánulásokat.
Igen, és van egy másik rész, amikor pont a feminista mozgalomnak a vezető képviselője elmenek tárgyalni egy szenátorral, Ohio szenátorával, egyértelműen republikánus, egyértelműen szélsőséges fazonról van szó, aki mondja is, a Jill ott van, Bella ott van, ugye a mozgalom egyik vezető alakja, hogy mikor lennének boldogok, és akkor mondja az egyik karakter, hogy akkor, amikor majd a nők nem az 53%-át keresik meg ugyanazért a munkáért, mint a férfiak. És akkor mondja, hogy csak akkor 100%-tól lennének boldogok, és hát igen, nyilvánvalóan ez lenne a cél, hogy egyenlő bérezés legyen, mert erről nem beszél senki, ugye a feminizmus ellenzői sem erről beszélnek, hanem itt az abortuszt hozzák fel nagyon sokszor, ami egy nagyon égető kérdés volt ebben az időszakban, ugye a homoszexuálisok kérdésével kampányolnak állandóan, hogy itt a feministák azok mind homoszexuálisok, akik ezt akarják elterjeszteni, igen, a lusta nők akarnak gyakorlatilag megúszni a házi munkát, vagy megúszni a férfiakat, tehát elképesztően irreális vádakat hoznak fel a feminizmussal szemben, pont azért, mert nem találnak más fogóckodót, viszont a másik oldal, itt a liberális feministák oldala pedig sajnos nem tudja felvenni hatékonyan a kesztyűt a republikánusokkal, és hogy miért nem tudja felvenni, azt majd mindjárt elmondjuk.
Mert hogy témánk továbbra is a Mrs. America című filmdráma, egy olyan 9 részes minisorozat, amely az 1960-as, 70-es évek amerikai feminista küzdelmeibe enged betekintést. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.